Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük énekes könyvünk 200-as énekével. 200-as éneket énekeljük.
Thank you.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 103-as éneket énekeljük liturgia énekként, ekénekes könyv 103-as éneke.
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok, ne rejtsd el arcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Imádkozzunk bűnbánattal. Drága Úr Jézus Krisztus, vallom előtted, hogy nem te voltál számomra a legfontosabb mindenek előtt, és vallom előtted, hogy önző voltam, és csak magamra tekintettem, nem rád, nem a te rendedre, nem az embertársaimra, és nem tudtam szeretettel mások felé fordulni. Kérlek, Uram, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg az én bűnömet, és te vezess tovább a te utadon. Amen. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nálad valóban békére lelhet a mi szívünk, hiszen a világban annyi mindenért kellene rohanni, és annyi minden bánt, de hogyha hozzád jövünk, akkor teljes csendesség ér bennünket, és mindent kint hagyhatunk a kapunk kívül. Kérünk, Urunk, te légy itt most velünk, és te áld meg ezt az alkalmat, és hálát adunk, Urunk, azért, mert te elkészíted az alkalmakat számunkra, amikor rólad hallhatunk, amikor növekedhetünk. Kérünk, Urunk, te nyisd meg a szíveinket, és te áld meg bennünket, hogy megérthessük, mit akarsz ma mondani nekünk. Légy itt közöttünk. Amen.
Amen.
Hallgassam a gyülekezet oltár előtt való felolvasása János evangéliumából a kijelölt textust, a 15. fejezet 26. versétől a 16. fejezet 4. versét fogom olvasni. Tehát János 15-26-tól 16-4-ig. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az Úr, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá. Én megmondtam nektek. Amen. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkben szeretnének bizonyságot tenni. A Rózsa házaspár és a Mocsár házaspár jelentek ki arról, hogy mi történt velük az elmúlt héten. Utána pedig még a Zsuzsa, Halvó Berni Zsuzsa fog bizonyságot tenni. Gyertek fel összesen.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát mi egy nagy hét után vagyunk túl, akik itt vannak, és az az igazság, hogy annyira fel vagyok töltődve, hogy kicsit nehezebb lesz beszélni róla, de mindent megteszek annak érdekében, hogy őszintén feleljek mindenre. Mi elmentünk hétfőn, illetve vasárnap délután Biatorbágy a házaspári hétre, és nálunk már nem volt probléma nagyon a házasságunkkal, csak tüskék voltak a megbízhatatlanság, még voltak olyan dolgok, amikor előjött az, hogy hát nem hiszem, nem hiszem. És akkor ezt most tisztába tettük magunk között, az Úrra vétettünk, és hál' Istennek segített ebbe és rendet tenni nálunk, úgyhogy merem mondani, hogy tiszta szívvel és őszintén tudunk egymást most már bízni. Én bíztam eddig is, feleségem volt a kételkedő, nem akarok ítélkezni, de amit megéltem ott, az egy csúcs volt. Az, hogy mikor megtértem novemberbe, az ehhez képest szinte semmi. Azt láttam, hogy házastársaknak az élete hogy megy tönkre, holott a miénk ahhoz képest egy pici dolog volt. Ugyanúgy egy 6 hónapos házasság elteltével már el akartak maradni, és ez mind az volt, hogy nem bíztak meg egymásba. És lett ott Romániából, Erdélyből jöttek házaspárok, és igazából én úgy voltam már ott szerdától, hogy segítek ezeknek, mert a mi életünk rendbe jött. De erről nem akarok nagyon sokat beszélni, mert a többinek is van beszámolni valója. Kaptunk hétfőn egy telefont, hogy szombaton menni kell mandára szolgálni. Hát ezt a tegnapi napot megint csak szintén úgy vártam, hogy nagy feszültséggel, és hogy nem voltunk még ott, hogy fognak fogadni. Hát kisebb problémával, amit nem vártunk, de megbocsátottunk, mert az Úr is úgy akarta volna, hogy bocsássunk meg. De Krisztián nagyon örült neki, hogy ott tudott lenni a nyíltelki cigán misszióból 6 ember. És az a meglepetés ért bennünket, hogy Hát elmondom, mert ez nekem még egy kicsi bennem van, de én megbocsátottam neki tegnap este, mert én letettem imádságba. Volt egy öreg bácsi, és a cigányok csalódást okoztak neki, és nem úgy fogadott bennünket, ahogy kellett volna. Szóval többiek mondták, hogy hallgasson, zümmögtek, de vártuk a végén, hogy várjon meg bennünket, kérjünk tőle bocsánatot, és elment a kis öreg, nem tudom, hogy hívták, Géza bácsi. Kerestük és elment, és Krisztián mondta, hogy nyugodtan jöttek, ha legközelebb jön, lehet, hogy már úgy fog benneteket fogadni, mint ti fogadjátok az embereket. És visszatérve a múlt hétre, tényleg nagyon feltöltöttem, mert olyan, mint mikor egy autónak lemerül az akkumulátorja, tökre nem indul be, de engem nem kellett töltőre tenni, én most is azt mondom, mert Istvánnal beszélgettem egy kicsit telefonon, azt mondtam, hogy ilyen az életemben még nem volt, mint most. És ha most azt mondanák, hogy most vissza kell menni, ugyanúgy visszamennék, pedig fel vagyok töltődve nagyon. És volt egy olyan bennem, hogy na, onnan hazajövök, jövünk a farkasok közé is, de ezt is az Úr elé tettem, és útközben rájöttem arra, hogy nekem van egy ember, aki segít abban, hogy ha valakit netán megbántottam, vagy ő megbántott, tudjak én tőle bocsánatot kérni. És ezzel kapcsolatban van egy igény, ezt elolvasom, és akkor átadnám a többinek is a szót, mert ők is hogy mondják. Az igény úgy szólt, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztíti bűnünket minden gonoszságtól. János 1.9, és a magyarázat bűnbocsánatot olyan valóság, mint amilyen valóságosan meghalt Jézus a keresztfán. Merjed megvallani a bűneidet, hogy elvethesse tőled a megtisztításon tőlünk. Lehet, hogy volt benne is hiba, elnézést kérek érte, mert szemüvegem nem igazálja. Átadnám a többinek is a fókusnak.
Hát én úgy köszönnék, hogy erős valami Istenünk. És én nem azt mondom, hogy Sanyi, mert én nagy örömmel jöttem el, hát ő is örömmel jött el, de én annyira örülök, hogy ott lehettem. Nekem kellett ez az egy hét még ahhoz, hogy oda eljussak, de az az igazság, hogy a megbízhatóság, a lelkiismeretfordulás, a szeretet, az nem igazán volt úgy az életemben, mert azt gondoltam, hogy ő ilyen mutatóban van, hogy ő szeret engem, hiszen én nem kaptam meg a szeretetet a szüleimtől, amit tőle vártam állandó jelleggel. Ha belebújtam volna, se tudtam volna már jobban szeretni, vagy tudott volna jobban szeretni. És akkor egy reggel felkeltünk, és akkor mondom neki, hogy látod, azt mondja az igés, hogy ti is és mindenki egyenként úgy szeressétek a feleségeteket, mint önmagatokat. És akkor mondom neki, hogy szeretsz engem egyáltalán úgy, mint önmagadat, és akkor hát miért ne szeretnélek, és hát az az igazság, hogy én utána azt mondtam, hogy ez a hét olyan volt nekem, mintha megint csak újjá születtem volna. Ilyen nincs, hogy kétszer születik újra az ember, csak egyszer, mert ott most megvolt minden pontosság, hogy ott volt ő is, és akkor beláttuk egymás problémáit, egymásnak át tudtuk adni a gondolatainkat, és akkor egymás volt, mellett voltunk, és nem volt gyerek, aki most megzavarta volna a beszélgetésünket. Úgyhogy ketten tudtunk lenni, és akkor el tudtuk egymásnak a problémáit mondani, és akkor ugyanúgy le is tettük az Úr elé. És ezáltal most még nagyobb öröm van a szívemben, hogy a lányom is, Andi, ma fog menni Biatorbányra. Ő is átadta már magát az Úrnak. De úgy megyen, hogy nem akarommal, de imádkozunk érte, hogy neki is jó legyen, és sikerüljön ugyanúgy feltöltődni, és az Úr Jézus a szívébe zárni, mint ahogy mi ketten, és ezért csak az Úr Jézusnak meg tudom köszönni ezt a 34 évet, amit én a férjemmel leéltem, és meg remélem, hogy ugyanígy itt le fogok élni. És azoknak az embereknek, akik még nincsenek az Úr Jézussal, csak azt tudom mondani, hogy menjenek el, és nézzék a fényt, hogy az Úr Jézus mutassa meg neki, és azt mutat. Köszönöm szépen.
Igen.
Nem hoztam az igém, mert bocsánat kell, de nekem az az igém, hogy szeret téged az Úr.
Én is szeretettel üdvözlöm a gyülekezet tagjait. Hát én nagyon nagy örömmel vártam ezt az alkalmat. hiszen ez a negyedik alkalom, ahogy bejelentkeztünk és be is jutottunk, csak mindig valamok folytán nem tudtunk elmenni, és én először, mikor nem jutottunk el Viatorba, egy házaspár, én mindig azt mondtam, hogy nem igaz, hát nekünk együtt kell maradnunk, hát van három közös gyerekünk, és az nem lehet, hogy Isten nem szeretné, hogy mi eljussunk oda. És most, amikor elindultunk, akkor is azt mondtam, hogy nem akarom elhinni, hogy itt vagyok, vagy hogy elindultunk. Igazából úgy indultunk el, legalábbis én úgy éreztem, hogy csak megpihenni, és aztán együtt lenni, együtt tölteni 5 napot a párommal, mert a mindennapokban ezt nem tudjuk megélni, mivel van 3 közös gyerekünk. És elfoglal bennünket a munka is, meg a nagybetűs élet. És amikor legelső kis csoportos beszélgetésen egy család, vagy egy pár teljesen megnyitotta a szívét, és teljes őszintén beszélgettek a csoport előtt, akkor én nagyon megrémültem, hogy ennyire, ilyen rövid idő után ilyen nagy baj van közöttük. És akkor hálálkodtam Istennek, hogy de jó, hogy mi már egy hozzájuk képest egy jó hosszú életet leéltünk, és nálunk nincsen ilyen probléma, és nincs is probléma. Igen, ám csak ahogy teltek a napok, egyre jobban megértettem azt, hogy Isten mit akar nekünk, miért engedte, hogy eljussunk erre a hétre. Nálunk nagyon nagy gond az, amit eddig nem ismertünk gondnak, vagy egyáltalán észre se vettünk. Nagyon nagy gond az, hogy nem imádkoztunk közösen együtt. És hiába olvastuk a Bibliát, hiába olvastuk együtt az útmutatót, hiába beszéltük meg, mégis hiányos volt az életünk. És azt gondoltuk, hogy amit letudtunk együtt 21 évet, az teljesen természetes, az nekünk jár, mert mi vagyunk a mocsárházas pár. És rá kellett döbbennem arra, hogy túl magabiztosan éljük a párkapcsolatunkat, neveljük a gyerekeinket, és gőgösek vagyunk, és Isten ezt nem szeretné, de mi meg tudjuk ezt élni nélküle is. És rájöttem arra, hogy magabiztosak vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez a kötelék nekünk elég a kettőnké, nem hiányzik a harmadik. És a sátán ezt ki tudja használni, amikor mi legbiztosabbaknak gondoljuk magunkat, akkor ő ott a legalattomosabb tud lenni. És rá kellett erre jönnünk, hogy ez is nagy áldás. Ezt a 21 évet meg tudtuk így élni ő nélküle, nagyon sokszor ő nélküle, és hálásak tudtunk ezért is lenni, hogy erre rá tudott mutatni az életünkbe. Én nekem a héten nagyon sok mindenre rámutatott az Isten, de egy, ami az alkalmak során a legfontosabb, vagy a legmélyebben megmaradt bennem, az a Júdásnak a története, hogy ő 30 ezüstért árult el Jézust. Hogy én még attól sokkal kevesebb bér is el tudom árulni. Sokkal, sokkal kevesebb bér. Az igény pedig, amit nagy biztatással kaptam meg, és vártam a héttől, az, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Köszönöm.
Hát én szerintem már az asszony mindent elmondott helyettem is, de beigazat mondott, hogy tényleg, hogy rájöttünk arra azon a héten, hogy miért nem tudunk egymással otthon a házba imádkozni, de én mindig azt gondoltam, hogy mikor imádkozunk így közösen a többi lelki testvérekkel, én azt gondoltam, hogy ez elég. De Isten rámutatott azon a héten Biatorvágyon, hogy ez tényleg nem úgy van, hogy az nem elég, hogy csak egymás közt imádkozunk, hanem oda az is imádkozni kell. De tényleg a sátán az tényleg az ott távol, hogy az embert a legkis keskeny rés van, és már benn van. De ezt még nem vettünk észre. Az igen pedig az, hogy mert a keresztről szóló beszéd bolondság. Ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, Istennek ereje. 1 Korintus 1.8.18. És én tényleg, amikor megkaptam azt az igét a biotolmány, alig vártam, hogy ezt az igét megkapjam, hogy mit is akarok ezen a héten Istentől. Tényleg, és akkor oda jött egy biotolmányi házaspár, mert a férje ilyen vállalkozó volt, vállalkozó ilyen laptop, meg mit tudom, ilyen ilyenekkel, műszaki cikkekkel foglalkozik, és akkor oda jött a feleségem hozzám, és akkor mondta, hogy én hogy szabadultam meg. Mikor elmondtam neki, az új sét az azt mondja, hogy én is írtam 2 napig, és azt mondta, hogy figyelmen tartsa, hogy ezt mondd, meséld már el a férjemnek is, azt mondja. Mert ő is ilyen nagybetűs életet él a férje. De hál' Istennek ott kitartott 5 napig a férjével együtt. De mikor ezt elmondta a férjének, és akkor láttam rajta, hogy nagyon-nagyon elgondolkozott. És mondta, hogy azt mondja, hogy fog rá törekedni arra, hogy ő is megismerje Isten közelebbről. Én mondtam neki, mondom, ha nyitott vagy Istenre, nyitott a szíved, elmondom, ki van nyitva Isten felé a szíved, ennek semmi akadály nem lesz. Mondom, nézzél rám, mondom, mikor én 3 éve ezelőtt mondom, én is ugyan azt csináltam, amit te mondom. És mondom, most nézzél én rám, mondom, hogy élek. Mondom, minden napi kenyerem is megvan, mondom, ami tényleg, amikor az imádságban is belemem, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. De én tényleg nem várok Istentől többet, ennyit. Mert tényleg mindenki, szerintem mindenki így van ebben. Köszönöm.
Én is szeretném köszönteni a gyülekezetet. Szerintem a gyülekezet nagy része engem már ismer. Hát, ugye én már gyerekkoromtól úgy indultam meg, hogy katolikus egyháznál jártunk templomba. Hát elég kalandos volt az én életem, de ugye lett egy nagyon nagy veszteségem. Elveszítettem egy gyermeket, és én akkor fordultam el az Úrtól. Mert ugye, mint római katolikus sok voltunk, ugye elmentünk egy római katolikus lelkészre, és megkértük, hogy ugye a temetést ő úgymond vezesse le. És azt mondta akkor az a római katolikus lelkész nekünk, hogy azért halt meg a lányunk, hogy az édesapja bűnbocsánatot nyerjen. És akkor nekem ez elég volt ahhoz, hogy én elforduljak az Úrtól. Hát kiköltöztünk 2008-ba Görögszállásra, ugye Misi bácsiék kikezdtek járni, és én akkor kezdtem vissza fordulni az Úrhoz. Ugye 2009-ben elmentem Biatorbágyra. Mondom azt, hogy visszaköltözött az Úr az én szívembe, és ezt köszönöm is neki. Hát most férjemmel mi is elmentünk a házaspár hétre, mert elég viharos volt a mi házasságunk is. És ugye én nem azt mondom, hogy az én párom megtért az Úrhoz, de ott a Dicséretek könyvében talált magának egy éneket. Később érted ezt meg, így szól az Uram. És őt is megérintette már, de ő még nem tért meg. És ő most azt mondta, miután hazajöttünk, hogy igenis el fog menni férfi hétre, hogy meg tudja, mit éltem én át asszony héten. Volt ott a Pálhegyi Feri bácsi tartotta nekünk a csoportbeszélgetést, és ugye párom elbeszélgetett vele, és utravalónak egy nagyváradi házaspártól kaptunk egy éneket. Ha megengeditek ezt elénekelni, ha Misi segíteni. Tézi van engem áldással. Ennek van egy második verszaka. Úgyhogy nem az elejétől, hanem a második verszakát énekelném el. Tégy, Uram, engem testvéri, lelkem, lelkedet úgy kérem, tette a szívem, tett készí, bízni a testvérben. Sejteni enged, mit érez, boldog az embered én. Vigy közelebb a testvérhez, népedet tett egyé. Úgyhogy ez nekünk, nekem is, meg a férjemnek is nagyon sokat megmagyarázott, és ő is azt mondta, hogy szeretne ő is testvér lenni. És mondtam neki, hogy ez idő. Előbb az Urat kell neki a szívéhez közelebb engedni. És ugye ő is tudja, hogy ő még a nagyvilági ember. Úgyhogy reménykedünk benne, hogy ő is megtér az Úrhoz. Köszönöm szépen.
Én még annyit szeretnék hozzátenni utólagosan, hogy Nyíltele, illetve volt 25 házaspár. A 25 házaspárnak a nyíltelki cigán misszióból táplálkoztak. Mi mutattunk ott példát, amire nagyon büszke vagyok, de neten meg lehet lesz hallgatni. Annyit szerettem hozzá. Meg van még egy olyan nekünk, hogy van nekünk egy igazi barátunk, testvérünk, aki csinált nekünk egy olyat, hogy nyíltelki
evangélium.
Evangélium.
Csak nem úgy akartam mondani, hogy mi vagyunk a nyíltelki evangélium.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket. Bizonyára sok minden történt még velünk a héten, de hát akkor nem végeznénk délután még sem, hogyha mindenki elmondani, hogy az Úr mit cselekedett az életébe. Most viszont folytassuk az Isten tiszteletünket a 250-es ének eléneklésével. Egy énekes könyvünk 250-es énekét énekeljük. Egyébként úgy látszik, hogy két fél ének van. Ti nem betítettetek ki, fiúk, még egy verset?
Ki van?
Tessék?
Most már ki van? Most már
ki no. Hát énekelik el ezt a harmadik vers. Egyik vers, harmadik vers? Yeah.
emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgyhogy írva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. fejezetében, az első verstől a 7. a következőképpen. Isten igét, tehát az apostolok cselekedeteiről olvasom a 6. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik terve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokorosz, Nikánor, Timont, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon növekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, vagy melyik a nagyobb probléma? Az, hogy a gyülekezetben nincs növekedés, vagy az, hogy a gyülekezetben olyan növekedés indult el, hogy már szinte elláthatatlanul nagy feladatok állnak a gyülekezet szolgálói előtt, és az újjászületett gyülekezeti tagok a saját elképzeléseik szerint rendezik be saját életüket, meg a szolgálataikat is, és hatalmas nagy kavalkád lesz a gyülekezet életében. Az első gyülekezet életében valami ilyesmi az utóbbit érték át a szolgálók, nőtt a tanítványok száma, megnőtt azoknak a száma, akik az Istennek szolgálni szerettek volna. Nem az Isten tiszteletlen résztvevők száma növekedett csupán, hanem azoknak a száma, akik újjászületett keresztényként látták, hogy az Isten mit szeretne megvalósítani a közösség életében, és ők a saját életüket alárendelték ennek a szolgálatnak. Tanítványokká lettek. Amiről az apostolok cselekedeteinek a második fejtőnek a vége beszél, amikor a pünkösdi beszéd után, Péter ige hirdetése után a 3000 ember megtért, és az első gyülekezet elindult, akkor azt olvassuk, hogy annyira vonzotta az Istennel való élet a közösséget, a környezetüket, hogy az Isten naponta növelte az üdvözülőkkel a gyülekezetnek a létszámát. Tehát arról beszél, hogy a gyülekezet tagjai, a megtértek, növekedtek, folyamatosan épültek. De azt kell látni, hogy a gyülekezet hívő tagjai és a tanítványok azért az két különböző kategória. Mondhatjuk azt, hogy minden tanítvány újjászületett keresztényből áll elő, de nem feltétlenül minden újjászületett keresztény lesz tanítványa. Mert a tanítványt az jellemzi, hogy az Isten taníthatja, tehát tanítható ember, és aztán ezt a tanítást tovább is adja. Isten rajta keresztül tud munkálkodni, vezetheti, és így gyümölcsöt teremhet, mint ahogy a szőlőtő példázatában látjuk, hogy aki tanítvány, az gyümölcsöt terem. Aki nem terem gyümölcsöt, az nem tanítvány. Nem teheti meg a tanítvány, hogy nem terem gyümölcsöt. Belőle fakad, a létéből fakad, és ezt olyan jó tudni, hogy nem én termem a gyümölcsöt, hanem abból terem a gyümölcs, hogy én rajta vagyok a szőlőtőn. Nem a tanítványi a dicsőség, hanem az Istené, aki beillesztette az életemet Jézus Krisztusba, a szőlőtőbe. Tehát fontos látni azt, hogy a mostani, mai igényben az apostolok cselekedetei 6. fejezetében azokról a tanítványokról van szó, akik az Istennek tudnak engedni. De nem lehetünk perfekcionalisták, ha olvassuk ezt az igét, de nem lehetünk abban a hiszemben, hogy mi tökéletessé lettünk volna, hogyha tanítványok vagyunk. A perfekcionisták azt jelentik, hogy tökéletességre jutottak. Vannak szekták, akik ezt vallják, hogy aki Krisztusban megszabadult, az valóságban szabad, és ezért nincs bűn az életében. Perfekt. Tökéletes. Ezt a mozgalmat, akik így gondolkodnak, perfekcionalistáknak hívják. Ebből az igéből, a mai igéből is látszik, hogy nem lehetünk perfekcionalisták, mert látjuk, hogy az első gyülekezet tanítványai sem voltak tökéletesek.
és ott voltak a héberül beszélő, a görögül beszélő tanítványok, akik összeugrottak. Zúgolódás volt közöttük. Nem voltak tökéletesek az akkori tanítványok sem, és persze tudnunk kell, hogy a mai tanítványok sem vagyunk tökéletesek. Nem vagyunk tökéletesek, mert az óemberi természet, mint a kaméleon, újra előjön az ember életébe. Színet vesz föl, színt vesz föl. Úgy veszi föl az óemberi természetet, hogy az új emberi természetbe illeszkedik. Kaméleont ismerjük, hogy mindig olyan színt vesz föl, amilyen a környezete. Az óemberi természet rettenetesen rafinált. Be tud jönni az újjászületett ember életébe, és azt az óemberi természetet hozza be az újemberi természetbe, ami egyébként az Isten akaratával szemben álló, az Istennek nem tetsző dolog. Ezzel a rejtő színnel aztán a tanítvány nem veszi észre, hogy maga meg hova keveredett. Volt egy ember, aki nagyon határozottan, újjászületett ember, nagyon határozottan ragaszkodott valamihez. Nyakas volt. És hiába szólt az ige hirdetés, hiába voltak személyes beszélgetések, ragaszkodott hozzá. Mert az óemberi természete kaméleonként bejött, és egy nyakas ember lévén nem engedett. Aztán amikor rádöbbent, az Isten sarokba szorította, és rádöbbent, hogy tényleg nincs igaza abban, és tényleg változtatni kell rajta, akkor ebben valóban változott, de a kaméleon újra szint változtatott, és bejött az életébe, és újra az a nyakasság megragasztotta megint valamiben. És aztán megint ebből is még Isten kihozta, és úgy tűnt, hogy akkor megint szabad ember, de újra a kaméleon előtt, és megint egy más színben előtt az életébe, és teszi tönkre. Tehát az óemberi természettől az ember nem tud megszabadulni egész élete során, maximum hamarabb felismerheti, és ha észreveszik, hogy kipöckölheti, hogy felismertelek. Mint amiről beszéltek a csendes héten résztvevő testvérek is. Isten igéje elé odaállnak, és az Isten igéje rámutat arra a kaméleonra, ami egyébként föl se tűnt neki, mert úgy beilleszkedett az új emberi természetbe is. Kaméleonként nem volt észrevehető, de az Isten világosság, az Isten szent lelkének világossága napvilágra hozta, és aztán indulhatott tovább a tanítványi élet. Tehát ilyen bukdácsolások közepette halad a tanítvány élete, hát az a tragédia, hogyha ez a bukdácsolás úgy folyamatos és megakadályozza az embert abban, hogy szolgáljon. Mert sok szolga, sok tanítvány így lesz lenullázva, hogy a folyamatos bukása közepette sosem marad energiája arra, meg lehetősége az Istennek szolgáljon. Mindig magával van elfoglalva. Mindig azzal van elfoglalva, hogyha ezt a nyakasságot veszük, amit azért emint említettem, hogy nyakasságában benne ragad, Isten nem használhatja, amikor felismeri, akkor egy picit úgy fölrendül az életed, de jön az újabb nyakasság, és akkor Isten megint nem használhatja. Tehát ezek a sűrű bukdácsolások, Isten káromlások az életünkben. Mert azt, hogy elbukik az ember is tanul belőle, és aztán az Isten növelheti az ő életét és szolgálatban igénybe veheti, használhatja, az egy csodálatos dolog. Tehát a mai igénk arról beszél, hogy a tanítványok száma növekedett, és a tanítványok száma a gyülekezeti életben hozott magával egy problémát. Hozott magával egy problémát, ami azt jelenti, hogy a tanítványok egymás között zúgolódni kezdtek. Ilyen az, amikor az én előtör az emberből. Amikor a magam hasznát látom az Isten tiszteleti közösségben. Sokszor beszéltünk már erről. Miért jön az ember Isten tiszteletre? Sokan megszokásból jönnek el. Mert vasárnaphoz hozzá tartozik. Mások már fejlettebbek és azt mondják, azért, mert nekem szükségem van arra, hogy az Isten ebben a csendességben engem meglátogasson. És engem tisztítson. De az igazi hozzáállás az, hogy jöttem az Isten dicsőségére. Jöttem azért, hogy az Isten meglássam és tudjon használni, és olyan közösségben legyünk, amely az ő dicsőségét sugározza kifelé, és az emberek megláthatják, hogy kicsoda az Isten. De amikor az én jön elő, hogy nekem van szükségem valamire, a saját maga hasznát nézi, vagy azt nézi, hogy hogyan lesz nekem ebből tisztességem, hatalmam vagy dicsőségem, akkor mindazt, amit az Isten tud adni a tanítvány életébe, azt lenullázza ezzel. Ebben az ugorodásban, vagy ennek ellenére, vagy emellett, Isten ugye mégis előre halad.
olyan megdöbbentő magunkra nézni, akár itt a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben is. Velem kezdve, hogy annak ellenére, hogy mi vagyunk itt, az Isten mégis tud működni. Annak ellenére, hogy mi vagyunk ennek a gyülekezetnek a tagjai, az Isten meg tudja áldani ezt a közösséget. De milyen lenne az, hogyha nem annak ellenére, hogy, hanem azért, mert mi itt vagyunk, és Isten használhatja az életünket. Vezethet, világosságban járhat bennünk. Tisztogathatja az életünket. Világosságra hozhatja ezeket a kaméleonokat, amelyek megjelennek az életünkben. Mi lehetne akkor a kereszténységgel, hogyha ezek a zúgolódások, ezek a saját dicsőség, meg tisztesség keresések, vagy abban való gyönyörködések nem lennének? Biztos vagyok benne, hogyha innentől kezdve, amit itt az apostolok cselekedeteiről szóló könyv ír, innentől kezdve ez nem lett volna, ma az egész világ ismeri az evangéliumot. Az egész világ Jézus Krisztus megváltottja lehetne. De tönkretesszük. Tönkreteszik a tanítványok, az zúgolódásukkal. Tönkreteszik azzal, hogy nem világos számukra az Isten akarata, nem világos számukra, hogy Isten hogyan szeretné az életüket formálni, alakítani, és nem fontos számukra, hogy az Isten dicsősége nagyjá legyen a saját életükben, család életükben és a közösség életében is. Az első lépés egyébként, amit a tanítványok megtettek annak érdekében, hogy ez ne így legyen, az történt, hogy a 12 tanítvány összehívta a tanítványok összes seregét. És azt mondták, hogy emberek, csináljunk egy választást. Most a mi egyházunk is választási ciklusban van. Már a gyülekezeti szinten megtörténtek a választások. Az egyházmegyei szintén megtörtént. Még az egyház kerületi, meg az országos szintek még nem történtek meg. Vajon milyen kritériumok mentén választottunk mi? Milyen kritériumok mentén választottuk ki azokat az embereket, akiket azt gondoltuk, hogy szolgálatra alkalmasak? Mert itt a Szentírásban, ebben az ige szakaszban pontosan le van írva azoknak annak a kritérium, hogy miképpen kell kiválasztani ezeket az embereket. A választás kritérium pedig nem más, így kezdődik, hogy jó bizonyságot tesznek róluk. Tehát olyan embereket kell kiválasztani, akikről a közösség jó bizonyságot tesz. Akiket ismer a közösség és tudja, hogy a szolgálatuk az az Isten dicsőségét szolgálja. Hogy az életük Isten kezében lehet. Hogy az Isten vezeti az ő életüket. Hogy az Isten nagyjá lehet az ő saját életében is. Sajnos a mai választások során és az ajánlások során sokszor nem ez jön be az egyházak életébe. A 90-es évektől, amikor a rendszermódosítás megtörtént az országunkban, akkor sokan úgy gondolták, hogy akkor az egyházak nagyobb szerepet kapnak, akkor nagy tér lesz az egyházakban való működésre. És azok az emberek, akik szerettek volna némi hatalomhoz, tisztességhez jutni, akkor mentek az egyházba és vállalták a feladatokat, a szolgálatokat. És az emberek a keresztényeknek bedőltek. Hát azt mondják, hogy így egy tisztességes, vagy bocsánat, egy nagy tisztességű ember, mert hogy ő egy nagy vállalatot irányít, bizonyára jól tudja majd a gyülekezetet is irányítani. Itt van egy gazdag ember, sok pénze van, ha ő sok pénzt tudott teremteni magának, akkor biztos majd az egyházban is sok pénzt teremt, akkor hozzuk be őt ebbe. Vagy itt van egy tudós ember, egy nagy tudású ember, bizonyára, ha a tudományában jártas, akkor majd a gyülekezet életében is, annak vezetésében jártas lesz. És behoztak sok olyan embert, akinek semmi köze nem volt az Isten dolgaihoz. Most nem álltak ki az asszonyok bizonyságot tenni arról, hogy a tegnapi missziói napon mit éltek át akkor, amikor kiálltak a gyülekezetünkből négyen, és bizonyságot tettek arról, hogy az Isten hogyan működik benne. De jó volt ott a széksorok között figyelni az asszonyai bizonyságtételét, és összehasonlítva azzal, ami előtte hangzott el. Tudnék, az egyházunk stratégiájáról beszélt egy ember, aki egyébként tudós ember, az Ötvös Loránd Tudomány Egyetemnek talán rektor helyettese, arról beszélt, hogy a stratégiában mit kellene csinálni. És elmondta nekünk, hogy nagyon fontos, hogy a gyülekezetben legyen önkéntesség. És az önkéntesség lesz majd a megoldás az elkövetkezendő időre nézve. Tehát gyűjtsünk önkénteseket. És kiálltak az asszonyaink, és azt mondták, hogy Jézus Krisztus megszabadította az életemet, volt benne rengeteg katymosz, Isten rendbe tette az életünket, és mentünk szolgálni kiki a maga helyére. Önképesen. Nem tudom, meghallotta-e az atyafia választ, hogy nem önkénteseket kell gyűjteni, hanem Krisztushoz kell hívni embereket, mert akkor lesznek majd önkéntes szolgálók, akik elindulnak az Isten akaratának cselekvésére. Mi a kritérium egy-egy választásnak? Mi a kritérium az egyház stratégiájának a felépítésénél? Az, hogy vannak bölcs emberek, akik a maguk tudományos területein már letették az asztalra azt az értéket, amiért a világ úgy tekint rájuk, hogy értékes emberek, és akkor szerveznek hálózatot. És olyan jó volt, amikor bizonyságot tett Marika arról, hogy hogy működik az igazi hálózat, hogy amikor jött a jégkár, és Kemecsén ott káruk keletkezett, akkor az érdi gyülekezet rendezett egy gyűjtét, és elküldte nekik a pénzt. Nem kellett hálót szövegetni, hanem az Isten szent lelke szövi a hálót. És gondolnak ránk azok, akik jobb módúak, akiknek lehetőségük van, és segítik azokat, akik gyengébb helyzetben vannak. Isten szent lelkének vezetésében. Persze meg lehet ezt emberi szinten is csinálni, Isten kihagyva az ügyletből, vagy esetleg még belevéve a nevét, de jaj nekünk, ha mi így gondolkoznánk, és jaj ezeknek az apostoloknak, hogyha így gondolkoztak volna ott az apostolok cselekedetéről szóló könyv 6. fejezetében. Ha azt gondolnánk, hogy az egyház én vagyok. Mi fölemítette, kedves testvérünk, hogy az egyház az egy olyan szervezet, ami nem csak egy külső emberekből álló szervezet, hanem az bennünk is van. Csak én még hozzátettem volna, hogy nem az, hogy emberi szervezet és még bennünk is van az Isten országa, hanem ennek van egy feje. Ennek van egy főnöke. Aki egyébként tudja, hogy mi jó nekünk, és végig tudja mi életünkben vinni azt, amit eltervez. És ha mi ezt kihagyjuk, akkor a lényeget hagyjuk ki. Nos, hát ezek az apostolok, amikor választották a 7 diakónust, választották azokat a segítőket, akik a problémás helyzetben megoldást adhattak volna, az első az volt, hogy ők olyanok legyenek, akikről jó bizonyságot tesz a gyülekezet. Jó bizonyságot tesznek róluk, mert tudják, hogy Isten akaratát ismerő, az cselekvő, az Isten dicsőségét Istennek megadó emberek. Ezeket válasszák ki. És utána folytatja, hogy a kritérium folytatódik azzal, hogy Szentlélekkel teljes emberek legyenek. A Szentlélek világosság ott legyen a szívünkben. Akiket az Isten lelke vezére, azok az Isten fiai. Akiket nem vezérelhet az Isten szent lelke, azok nem Isten fiai. Azok mit keresnének a gyülekezet vezetésében? Az egyház vezetésében? Hát nehogy azt gondoljuk már, hogy majd emberi bölcsességgel el lehet irányítani egy egyházat, vagy egy gyülekezetet. Hát emberek, olyanokat választhatok, akik Szentlélekkel teljesek. Akiknek az életét átforrósítja az Isten szent lelke. Akiknek világosságot ad az Isten szent lelke. Akik az Isten szent lelkének gyümölcsét folyamatosan termik. Ilyen embereket választhatok be, mert ezeknek az embereknek az életükben ott lesz a bölcsesség. Mert nem az emberi bölcsességre van szüksége a világnak, és nem emberi bölcsesség tudja a gyülekezeti közösséget vagy az egyházat formálni, alakítani, hanem az Isten szent lelkétől jövő bölcsesség, amely az Isten félelmével kezdődik. És nem az Istentől való rettegés, hanem az Isten ismerete, az ő hatalmassága és az én picinségemnek az ismerete. És megint azt mondjuk, bizonyság tételére utalok vissza tegnapra, amikor kiálltak ott négyen, és elmondták a bizonyságtételüket, utána, amikor vége volt az alkalomnak, oda kormányoztak hozzám egy asszonyt a csömöri gyülekezetből, aki ott sírva mondta nekem, hogy lelkész úr, én hálát adok magának, hogy ki tudta állítani ezt a négy asszonyt ide, én nem tudtam volna elmondani ezeket, amiket az asszonyok elmondtak. És mondtam neki, hogy ne nekem adjon hálát, nem tudtam volna kiállítani őket. Az Isten működik az életükbe. Nem én tanítottam be velük, hogy mit mondjanak, hanem az Isten szent lelke vezette őket, és az Isten szent lelkének erejével tudtak bizonyságot tenni arról, hogy az Isten szabadító Úr. A legnagyobb nyomorúságból is ki tud szabadítani. És ez az Úr tovább viszi az életünket, és meg tudja gazdagítani. Ez az asszony sírt, ez a csömöri asszony. Milyen jó lett volna, hogyha ilyen síró asszonyok, meg síró emberek tömege ott lett volna, és lehetett volna beszélni kis csoportos beszélgetésben, vagy nagy csoportban. És a missziói nap valóban így lett volna a missziói nappá. Ezt volt jó látni. Kiállt négy asszony. Nem gazdagok. Nem is túl képzettek, még ha van is képzettségük. Bocsánat, nem akarom a testvéreket leértékelni. De nem rektorok mondjuk egy egyetemen. De az Isten bele tudta helyezni az életükbe azt a bölcsességet, ami ahhoz szükséges, hogy megértsék azok az emberek, akik látták, hallották, hogy az Isten nagy. És az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben ezt olvassuk, hogy erre van szükség. Ahhoz, hogy a gyülekezet éljen, a gyülekezet működjön, erre van szükség, hogy az emberekben ott lehessen az Isten szent lelkének világosságában az ő bölcsessége. Most a választási kritériumok megvannak, és a választás meg is történik. Kijelölik a 7 diakónust a tanítványok közül, a tanítványok serege. Persze ez a 7 diakónus, ha emberileg gondolok, akkor kihúzza magát. Na itt volt egy nagy zúgolódás, mindenki vitatkozott, hogy ki mit szolgáljon, na most akkor miénk lett a szolgálat. Na majd akkor mi ezt végezzük. Ha emberileg gondolkodunk és emberileg gondolkodtak volna, akkor a következő pillanatban akkorát zúgnak, akkorát esnek, mint másik hét, mert saját erejükből gyülekezetet építeni, Isten országát építeni, ők sem tudtak volna. De a 7 diakónus, miután imádkoztak értük, és a tanítványok a fejükre tették a kezüket, tehát könyörögtek az Istenhez azért, hogy ezek az emberek lássák, tudják és cselekedjék az Isten akaratát, kezéket rájuk tették, hogy egyek vagyunk az Úrban, és az Isten áldását közvetítjük, és az Úr áldásában haladjon ez a 7 ember, indulhattak el, és végezhették azt a szolgálatot, aminek a következménye az lett, hogy a 7. vers összefoglalja, Isten igéje pedig terjedt. Isten igéje, az Isten szava jött az emberek szívébe, terjedt szájról szájra, szívből szívbe, életből életbe. De ez még mind kevés, azt mondja, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Olyan jó ez a fokozó kérdés. Nagyon megnövekedett. Nem csak növekedett, hanem nagyon megnövekedett. A 7 diakónus beállítása után nagyon megnövekedett a tanítványok száma. Sokan megtapasztalták azt, hogy milyen Isten akaratát ismerni és cselekedni, Isten áldásában járni, teremni a Szentléleknek a gyümölcsét, hogy milyen csodálatos dolog az, hogyha Isten kézbe veszi az embernek az életét. Nagyon megnövekedett a tanítványoknak az élete. És még sok pap is engedett a hitnek. Na ez a csúcs, hogy még azok is, akik teológiailag képzettek, akik már egyféle tisztességgel bírnak az egyházban, hogy még azok is tudtak engedni annak az igének, amelyet ezek a diakónusok, ezek a szedetvetett, innen-onnan jött, gyütment emberek, mindenféle képzettség nélkül, még a papokra is hatottak. Még a papoknak az a kemény bástyája is, ami föl van építve tudományból, meg magabiztosságból, meg tisztességnek, ki tudja miből, még azoknál is leomolhatott ez. Óriási dolog. És olyan jó látni, csendes héten történt ez, hogy Karcsi odapattant egy lelkész elé, és azt mondta neki, hogy a lelkész úr maga megtért már. És akkor mondta a lelkész, hogy hát nem tudom. Akkor nem tért meg, mert múlt tegnap este mondták az ige hirdetésben, aki nem tudja, az nem tért meg. Ja, ment, bocsánat. Mocsárul. Igen, Attila volt én. A lényeg az, hogy a lelkész hirtelen elgondolkodott. Egy egyszerű ember odapattant elé. Nem ívelt elébe egy tudományos elméletet, egy tanítást, hanem csak őszintén oda ment hozzá a maga egyszerűségével. És ez a pap engedett. Ennek. Megváltozott a gondolkodása. És így tett bizonyságot a hét végén, hogy amit eddig tanítottam, az most már itt van a szívemben.
Én nem azt mondom, hogy akkor Gyugyunak a rövid mondata végezte ezt benne, de hogy hozzájárult az is, biztos vagyok benne. Hát ez a diakónusnak az élete. Hogy fogja az Istentől kapott üzenetet, és továbbadja mindenféle simogatás nélkül, úgy, ahogy az Isten a szívére helyezte. És, ahogy olvassuk, az Isten igéje terjed. A tanítványok száma pedig nagyon megnövekszik. És még a papok is engednek a hitnek. Csodálatos élet ez. A hét diakónusnak csodálatos élete lehetett. Persze, ha tovább olvassuk ezt a fejezetet, akkor látjuk, hogy ez a csodálatos ív aztán mibe torkolik bele. Egy még nagyobb csodába, mégpedig István vértanú halálába. Az a diakónus, akit ki lett választva, az nem sokkal később megtapasztalta azt, hogy mit jelent a földi élet és az örökké valóság közötti átmenet. Ő látta megnyílni a mennyet. Ő látta Isten jobbján ülni Jézus Krisztust. Miközben dobálták a köveket rá, és miközben haldoklott. Ki vállalkozik erre? Ki szeretne ilyen diakónus lenni? Mert még az elejét, hogy engednek a hitnek meg, még a papok is meg tanítványok, ez még olyan kedves szolgálat. De hogyha dobálnak, és meg kell halni. Sanyi most jött a hét, azt mondja, persze.
Ha az Úr Jézus, hogy ki kell megtalálni, akkor meg fogom.
Két hónap múlva megkérdezem majd, hogy ha tüzes az ember szív, akkor tényleg így van. Mit érdekel engem a kezébe? Odaadom az Úr kezébe. Csak hogyha aztán visszajön a kaméleon, a maga óemberi természet, és elkezdi félteni a vagyonát, meg az idejét, meg az energiáját az embernek, akkor elkezd gondolkodni, hogy tényleg odaadnám én. Hát maradjon a szívünkbe ez, amiről Sanyi tesz most bizonyságot, hogy bizony, odaadnám én az életemet. Azért, amit az Isten a szívembe helyez. Mert semmi sem fontosabb nekem annál, hogy az Isten igéje terjedjen, a tanítványok száma növekedjen, és hogy még a papok is engedjenek az Isten evangéliumának, a hitnek. Így lett aztán a nagy zúgolódásból, abból a nagy katyvaszból, amit a gyülekezet életében a hirtelen jött növekedésből fakadt, hogy hirtelen ellátatlan területek vannak, hirtelen nem látjuk át, emberek a saját fejüktől vezettetve végeznek szolgálatokat, és aztán összekapnak rajta, meg mindenféle veszekedés, vita, zúgolódás támad. Ebből hogyan alakul ki egy csodálatos rend, amikor az Isten igéjének engedve a tanítványok kijelölik azokat, akik a szolgálatban aztán segítségei lehetnek az Isten munkájának. Így áldjon meg bennünket az Úr. A növekedésünkben. A növekedésben való helytállásban. Így áldjon meg bennünket az Úr a magunk helyén, hogy lehessünk ilyen engedelmes szolgák, mint amilyen István vértanú is lehetett. Amen. Csendesedjük el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te elvégezted a tanítványok életében mindig, hogy akár önfeláldozásra is készek legyenek. Add a mi szívünkbe is, Urunk, ezt a teljességet. Köszönjük, hogy te mindent el tudsz végezni az életünkben, és föl tudsz készíteni mindenféle szolgálatra, minden nehézségre, minden nyomorúságra, még a halálra is. Te el tudod végezni az életünkben azt, amit emberi bölcsességgel képtelenek lennénk. De add meg nékünk, Urunk, hogy az a kamélon előnne jöjjön az életünkbe. Add meg, hogy mentek legyünk attól, hogy az óemberi természet tönkretegye azt, amit te csodálatosnak, szépnek, jónak alakítottál, formáltál az életünkbe. Így áld meg, Urunk, a házaspári hétről hazaérkezett testvéreket is. Itt a gyülekezetünkben, meg szerte az országban, ahonnan érkeztek, ott erre a biatorbágyi hétre. Add meg, hogy a szívükben legyen az az őszinte vágy, amiről testvérek is tanúbizonyságot tettek, hogy akaratot szerint akarják berendezni az életüket. De köszönjük néked, Urunk, hogy minden buktatás, minden buktató kísértés ellenére is te tovább tudsz vinni bennünket.
Add meg, hogy a te dicsőségedet szolgálja a mi engedelmességünk. A neked való szolgálat, a Szentlélekkel teljes bölcsesség. Itt földi életünkben sokak számára lehessünk jó bizonyossággal, és miénk lehessen az a mennyei haza, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban ígértél nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben pünkösd vasárnapja lévén úrvacsorával egybekötve és konfirmáció istentisztelettel egybekötve megtartjuk, mindenkit szeretettel várunk és hívogatunk. Konfirmáció istentisztelet lesz tehát vasárnap, előtte szombaton pedig 10 órától a konfirmációi vizsga. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a konfirmandusainkat, hogy valóban ebben a vizsgában is vele Istennel találkozhassanak, és megérthessék, mi az ő szent és jó akarata az ő életükben is. Hirdetem a testvéreknek, hogy 25-én pénteken 17 órakor két kereszt alkalma lesz itt a gyülekezetben. Mindenkit, aki szenvedélybetegséggel küszködik, vagy a családjában van szenvedélybeteg, szeretettel hívunk és várunk erre az együttlétre. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon a város gyermeknapot rendez, már itt hallottam, hogy kopácsoltak mögöttünk, a közösségi ház és itt a templom közötti területen lesz a gyermeknap megrendezve, a gyülekezetünk gyermekeit is hívják szeretettel, a város vezetőit. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezeti honlapunkon nem csak a vasárnapi Isten tisztelet hallgatható már meg, mert bizonyára ismerés a testvérek előtt, hogy az Isten tiszteleteinket interneten online, tehát azonnali adásban közvetítjük, és bárhol a világon meghallgathatják. A rádiós szolgálat egész héten folyik, nem csak az Isten tiszteleteket közvetítjük, hanem folyamatos adások mennek. Ezek nagyobb részt régi Isten tiszteleti felvételek, illetve Traus Liza néninek, meg Zimány Józsi bácsinak, meg Vég Tamásnak, meg itt a környéken evangélizáló atyafiaknak az ige hirdetései hallgathatók énekekkel felváltva. Tehát néhány ének, egy Isten tisztelet, megint néhány ének, Isten tisztelet. Tehát aki esetleg otthon unatkozik és internete van, az akkor klikkeljen rá a honlapunkra. A honlapunk első oldalán a gyülekezeti házunk képe fölött van egy földgömb, azon van egy fülhallgató, ha arra ráklikkelnek a testvérek, akkor előjön egy rádió csatorna leírás, ami van egy nyíl, ami a megnyitásnak a gombja. Azt elindítják a testvérek, akkor elindul egy rádió folyam, ami a nap 24 órájában ilyen típusú adásokat nyújt. Aki szeretné hallgatni, az bátran klikkeljen, és mondják a testvérek másoknak is, hogyha ez segítség lehet az életükben, akkor hadd használják. Biatorbágyról volt szó a testvérek bizonyságtételében, és már ott említette Ági, hogy Andi is készül, a lányok is készül női hétre, bizony mennek a gyülekezetünkből most is női hétre. Testvérek, imádkozzunk értük, hogy mindaz, ami az Isten részéről el van készítve számukra, az célba éressen és átvehessék ezeket az ajándékokat. A gyermekhetünk is, az újhutai gyermekhetünk is itt van a közelben, már július 2-től 7-éig lesz. Újhután megrendezve idén a gyerekhét. Akik szeretnének jelentkezni, Resán Katalinnál vagy nálam is jelezhetik, hogy szeretnének jönni, mint ahogy az elmúlt évben 8000 forint volt a részvételi díj, idén is annyi lesz, és 6 éves kortól 13 éves korig várjuk a gyermekeket erre a hétre. Ifjúsági hét az EKE szervezésében július 16-ától 21-ig lesz Pilis Csabán. Erre a hétre Kis Máté szedi a jelentkezéseket, illetve nálam is lehet jelentkezni. Ezzel párhuzamosan lesz a nemzetközi ifjúsági hét, amely sátorói helyen lesz megrendezve néhány napig. Utána jövünk ide görögszállási misszióval, mint ahogy tavaly is, illetve most ki lesz bővítve, hogy a résztvevők egy része Munkácsra, az ottani munkácsi cigánytelepre, illetve Kolozsvárra, egy kolozsvári, nem is azt hiszem, alapítvány vagy egyesület segítésére mennek, akik szintén hátrányos helyzetű nagyobb rész cigány atyafiakkal foglalkoznak. Aki szeretne erre az ifjúsági hétre jelentkezni, az tegye meg minél hamarabb, mert Jens, aki egy dán atyafi és a fő szervező, kéri, hogy szeretné tudni a gyülekezetből kik azok, akik jelentkeznek. Nagyon alapvető, vagy bocsánat, egy nagyon kezdő angol tudás is megfelel ahhoz, hogy ezen a héten részt vegyenek a hallgatók, illetve a résztvevők. Azonban úgy tapasztaltam magamon is, meg azokon, akik ott voltak, sokat segít az angol nyelv fejlődésében, mert viszont akkor anyanyelvi közegben rákényszerítve az ember, hogy használja a nyelvet, fejlődhet benne. Tehát július 15-től vasárnaptól kezdődik és 22-ig tart ez a nemzetközi ifjúságét, aminek az záró alkalma itt lesz a gyülekezetünkben. A Kolozsvárra és a Munkácsra utazók is visszajönnek szombaton ide, és a helybéliekkel együtt beszéljük át, hogy kinek milyen áldást adott az Úr ebben a három országra kiterjedő ifjúsági csendeségben. Természetesen sok alkalom lesz még a nyáron, családos hetek Biatorbágyon is és az EKE szolgálatában. Lesz még nyári bibliatanulmányozó női hét is, akik szeretnének jelentkezni ezekre az alkalmakra, kérem tegyék meg minél hamarabb, interneten, online lehet az EKE-re is és a Biatorbágyi szolgálatra is jelentkezni, de természetesen mi is segítünk ebben. Fontos az imádságlevél, kérlevelünk hátulján, hordozunk imádságban azokat, akik ide föl vannak írva, és természetesen azokat is, akik nincsenek, de tudjuk róluk, hogy szükségük van arra, hogy Isten előtt hordozzuk az életüket. Irénke néniről van valami hír, Zsuzsika néni? Irénke néniről van valami hír? Jobban van? Hogy áll, bent van még kórház, vagy itt van már? Reggel, itt van.
Reggel beszéltem vele, azt mondta, hogy jobban van, ahhoz képest, amilyen beteg volt, jobban van, de nagyon gyengének érzi magát.
Igen.
Úgyhogy feküdni kell neki, mert elég gyenge.
Igen. Irén kerényt is hordozok imádságban. Zsuzsika néninek van már időpontja, hogy mikor megy? 30-án?
Igen.
Hát 30-án megy Lipcsákné Zsuzsika kivizsgálása, őnek is a nagy gyengesége. Őket hordozok imádságban, hogy az Úr megáldhassa az életüket, hogy még itt legyenek közöttünk és szolgáljanak az ő dicsőségére. És hát természetesen az idősek mellett itt vannak a fiatalok is. Zoltánról néhány szót, István. Eszik, alszik, jól van.
Nem nagyon sír.
Nem sír? Akkor megtartjátok úgy, hogy
minden a pártok.
Minden a pártok? Köszönjük szépen. Nálatok András fejlődik a... Igen? Alszik. 7 kiló? Na, köszönjük a pontos adatokat. A Zsalmai Krisztián beiktatása, Sándor segít, esperesi beiktatás lesz délután, majdnem el is felejtettem, szombaton. Szombaton 15 órakor lesz. Köszönöm szépen.
fejemben volt, de gyülekezetnek nem hirdettem volna, hogyha nem szól Sanyi. De hát 26-án szombaton 15 órakor délután lesz az újesperes beiktatása a nyíregyházi nagy templomban. Mindenkit szeretettel várunk, és nem csak Krisztiánt, hanem Márföld István felügyelő urat is beiktatjuk a tisztségébe. Fabinyi Tamás püspök úr is jelen lesz, természetesen ezen az alkalom ő lesz, aki beiktatja a Legyházmegye elnökségét. Van-e még valami hirdetni való, amit esetleg kihagytam? Éppen lesz presbiteri gyűlés, de a presbiterek tudják. Imádkozni lehet értük. No, csendesedjünk el. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 450-es számú éneket. A 450-es éneknek az első versét befejező oltári szolgálat előtt. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálával van telve a szívünk, azokért az ajándékokért, amelyeket adtál nekünk. De köszönjük, Urunk, hogy mindig szívünkre helyezed és figyelmeztetsz bennünket arra, hogy az ajándékok csodálatosak az életünkben, és hálás is lehet a szívünk érte, de a legfontosabb az ajándékozó, aki küldte ezt az ajándékot onnan felülről tökéletes ajándékként. Uram, hadd tudjuk magasztalni, dicsőíteni a Te nevedet, mert Te méltó vagy rá. Add meg, hogy valóban ott lehessen a szívünkben a félelem. Az Isten félelem vezethessen bennünket arra a bölcsességre, amit a szolgálóid szívébe szeretnél helyezni. Így áld meg bennünket, Urunk, amikor megnyitjuk szánkat a bizonyságtételre, ige szolgálatra, amikor cselekedjük a Te akaratodat, hogy olyan tanítványaiddá lehessünk, akit úgy tudsz megáldani, hogy gyümölcsök teremessenek az életünkben. Köszönöm néked, hogy a gyülekezetünkben is sok ilyen tanítvány lehet. Köszönöm, Uram, hogy Te folyamatosan nevelsz bennünket, és folyamatosan újakat hívsz, újakat áldasz meg, és indítasz el a szolgálatba. Így kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, áldj meg bennünket, Urunk, hogy be tudjuk tölteni küldetésünket. Ments meg bennünket az zúgolódástól, az én előre törekedésétől. Áldj meg bennünket akaratod világosságában és cselekvésében. Így légy, Urunk, egyházmegyénkkel is, most amikor készülünk az új esperes beiktatására. Áld meg Krisztiánt is, Urunk, hogy ebben a világosságban járhasson, hozhassa döntéseit, és így cselekedjen, hogy megállhassd őt abban a hely, azon a helyen, ahová most helyezted őt. És köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted egész egyházunk, áld meg gyülekezeteinket lelkészeivel, szolgálóival, tanítványaival együtt, légy püspökeinkkel, espereseinkkel, hogy azokat a feladatokat, amelyeket nékik adtál, a Te akaratod szerint és világosságodban tudják végrehajtani a Te dicsőségedre. Köszönjük, Urunk, hogy Te meg tudod áldani azokat, akik az utadat járják, és nem csak ők, hanem a körülöttük lévők is részesedhetnek a Te ajándékaidból. Így áld meg, Uram, teremtett világodat, add meg, hogy sokáig fönnmaradhasson ennek a rendje, és gyermekeink, unokáink is, azok unokái is élvezhessék azt a csodát, amit Te teremtettél. Köszönöm néked, Uram, hogy adtál nékünk hazát, népet, nemzetet. Itt élhetünk a Kárpát-medencének ezen a részén, ahol meg szeretnél áldani bennünket azzal, amibe helyeztél bennünket, abba a közösségbe, ebbe a nyelvbe. Áld meg, Urunk, azokat, akiknek hatalmat adtál, akiket felruháztál, akiket kiküldtél, hogy népünket, nemzetünket vezethesse, és ezek által is áldást nyerhessünk Te tőled. Köszönjük, hogy ott lehet az egyén életünk is Te előtted, minden örömével, bánatával, nehézségével együtt. Így kérlek, Urunk, hogy légy a betegjeinkkel, akik rád szorulnak, segítsd az orvosok gondolkodását, kezemunkáját, az orvosság hatását. Áld meg, Urunk, hogy gyógyulás lehessen belőle, és a Te dicsőséged így is nagyjá lehessen. De készíts fel bennünket, Urunk, a nehézségre, a szenvedésre, még a halálra is, mint ahogy Istvánt is fölkészítetted, és vértanúvá lehetett. Köszönjük, Urunk, hogy a szívünkben mindent el tudsz végezni, és minden fölött lehet békességünk és boldogságunk is. Áld meg házasságainkat, áld meg gyermeknevelésünket. Köszönöm, Uram, hogy a házassági csendes hetek, házaspári csendes heteket is azért hívtad össze, hogy megerősödjenek az egymással való kapcsolódásban és a gyermekeik nevelésében, és a Te dicsőítésedben az emberek. Áld meg bennünket, Urunk, itt a gyülekezeti közösségben is, hogy a házasság, a gyermekvállalás, a gyermeknevelés az Te rólad szóljon, Téged dicsőítsen, és aki látja életeinket, családi életeinket, azt veled találkozhasson. Urunk, sok probléma, nehézség van az életünkben, anyagi nehézségek, sokszor alapvető problémákkal, nehézségekkel kell szembenézni. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy jól tudjunk bánni azokkal az anyagi eszközökkel, amiket lehetőségképpen a kezünkbe adtál. Hogy megbecsülhessük azt, amit a kezünkbe tettél, és légy azokkal, akik szükséget szenvednek, Te töltsd be az ő szükségeiket. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy szeretnél bennünket megáldani, és szeretnéd végigvezetni életünket az örökké valóságig, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.